Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ó, Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Szívünk egyedül rád hallgasson, hogy igédnek áldott szava, melytől függ lelkünknek java, minket minden jóra bírhasson. Szente hely, légyenek szentek, kik a házban megjelentek. Nem nékünk, Urunk, nem nékünk, hanem a Te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Márk evangéliumából, az első fejezetből, 21. verstől a 45. versig így szól Isten igéje. Ezután elmentek Kapernaumba, szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment és tanított, mármint Jézus. Elmérkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy. Az Isten szentje. Jézus ráparancsolt, némulj el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé, Galilea egész környékén. Azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt, Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak. Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat, és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínlődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt. Nagyon korán, még sötét volt, felkelt és félre vonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá, mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá, ha akarod, megtisztíthat. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, és ezt mondta neki, vigyázz, senkinek nem mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Hosszabb volt az ige szakasz, de mégis hasonló esetekről olvashattunk benne. Jézus tisztátalan lelkeket űz ki emberekből, meggyógyítja Simon Péter anyósát, nagyon sok beteget visznek oda hozzá, tömegek állnak az ajtó előtt, és végül olvasunk egy leprásról is, aki megtisztult a leprájából. Sok gyógyítás, de mindig ott van bennünk a kérdés, hogy van-e ennek folytatása. Ma is nagyon sokan küzdenek gyógyíthatatlan betegséggel, és bizony vannak közöttük olyanok is, akik buzgón, hittel imádkoznak, és várják Jézus Krisztustól a gyógyulást. És vannak közöttük, akik ennek ellenére nem kapják meg. Hát akkor hogy van ez? Mert azért olyanokról, olyan esetekről is hallunk, hogy Jézus csodát tett, és valakit meggyógyított. De van, akit meg nem gyógyít meg. betegség, szenvedés, fájdalom, annyiféle gondolat van bennünk ezzel kapcsolatban, és talán mi magunk sem tudjuk, hogy de jól gondoljuk-e. Igazunk van. Most igazodjak ahhoz, ami a Bibliában van leírva, vagy igazodjak ahhoz, amit inkább a világból hallok. Hol az igazság? Mi az igazság? Ifisek között is ez volt a témánk. Éppen ugyanezt a hosszú igeszakaszt vittem be közéjük is, és kérdezgettem őket, hogy mi a legnagyobb fájdalom. Hogyha folytatniuk kellene ezt a mondatot, hogy a legnagyobb fájdalom számomra az, hogy akkor mit tennének oda? És mentek így körbe a kérdéseink. És volt egy olyan kérdésem is, hogy mi lehet a célja a betegségnek az életünkben? Nagyon kíváncsi voltam a válaszokra, mert szerettem volna tudni, hogy mi van bennük. És ahogy sejtettem, jött egy olyan válasz is, hogy hát, amúgy Isten ezzel próbára teszi az embert, így bünteti. Vártam ezt a választ, mert hogy a világban, tehát a nem keresztények között elterjedt ez a látás, hogy hát Isten a betegséggel megveri az embert, ezzel bünteti, pedig Isten nem akarja büntetni az embert. De így szépen lassan beszivárog ez a keresztények közé is, és aztán a mi fejünkben is csak a zavar alakul ki, hogy akkor most hogy is van? Jó az Isten, de büntet? Megver betegséggel? Azért vagyok beteg, mert ő azt akarja, hogy beteg legyek. Sok ilyen és hasonló kérdés felmerül bennünk a hétköznapokban, vagy a Bibliát olvasva. Nem könnyű kérdések ezek, nincs is meg feltétlenül a válasz mindegyikre, és én sem vállalkozom arra, hogy megadom a válaszokat, mert nem vagyok birtokában, hanem inkább az a célom most, és ez volt pénteken is az ifjúsági Bibliaórán, hogy nézzünk rá arra, hogy a Biblia milyen ember szemléletet mutat, és hogy a betegséghez hogyan áll hozzá a Biblia. Hogyha ezt meglátjuk, akkor talán már fogunk tudni tájékozódni. És azt gondolom, hogy nem csak birtokolnunk fontos ezt az ismeretet, hanem továbbadni is. Hiszen biztosan a testvérek is találkoztak már azzal keresztényként, hogy oda jöttek emberek, és hát akkor mondd meg. Hát te keresztény vagy. Azt mondod, az Isten jó, hát de hogy jó, hogyha az apám meg meghalt rákban, vagy hasonlók. Szóval tegyük ezt a vizsgálatot azért, mert hogy ugye a bibliai szemléletmóddal szemben nagyon sok más eltérő látás van, és hát ha akarunk, ha nem találkozunk ezekkel a véleményekkel. De csak még röviden egy pillantásnyira, hogy milyen is ez a vélemény, ami mondjuk a templomon kívül van. Ma Magyarországon van egy nagyon híres, népszerű rapper, zenész, Majoros Péter, a művész nevén Majka. És azért hozok tőle most az egyik számából egy részletet, mert hogy tényleg nagyon sokan szeretik őt, és hallgatják. És talán ez azért van, mert nem csak átérzik, hanem meg is értik, meg egyet is értenek vele. És az ifisek közé is bevittem ezt a számot, ott meghallgattuk, itt most nem fogjuk. De hogy ez van az emberekben, pedig ez annyira hamis. Pár sort hadd idézzek. Mert valami kezdődik ember, és valami véget ér. És csak Isten dönthet arról, hidd el, mikor, mennyit élj. Ha százszor kérded őt, és százszor nem felel, ő látja még, hogy jó vagy, rossz vagy, kapsz, mit érdemelsz. Az életrendjén változtatni ne próbálj, nem tudsz. Mert az egyik pofont te adod, de a másik elől futsz. Jutalmat ne várj, nem lesz. Csak megbékélsz a sorssal, és beletörődsz abba, ez megint nem jó oldal. Hát mondd, ami fáj. Az a múlt a miénk. Hiába nézel fel az égre, és sírsz, odafent nem hallja az ég. Hiába minden, úgyis vége. Nekem az Isten hamar megmutatta, hogyha ő elfordult tőled, akkor dühösen néz vissza. Meg hogy olyan keresztet ad, ami majd maga alá temet. Mert mit kínlódjon értem, ha a rossz meg velem nevet. Majka saját maga írja a szövegeit. És a rap, mint olyan, arról tudjuk, hogy egy olyan könnyű zenei stílus, amiben az előadók nagyon őszintén, nagyon nyíltan, kendőzetlenül és erős érzelmekkel telve fogalmazzák meg azt, hogy ők mit gondolnak a dolgokról, mi van ott bennük. És nagyon sokszor ez van az emberekben tényleg, hogy kapsz, mit érdemelsz. Az életrendjén változtatni ne próbálj, nem tudsz. Tehát, mintha nem is lehetne. A sorssal, ami neked jutott, az a békéj meg. Akkor is, ha az a rossz oldal. Hiába nézel fel az égre, nem hallja az imáidat. Hogy Isten olyan keresztet ad, ami majd maga alá temet, mert mit kínódjon, értem? Annyira, de annyira hamis ez a kép, amit a világ fest Istenről. És most nem is kifejezetten Majoros Péterre gondolok, mert nem csak ő, hanem tényleg sokan így vannak ezzel. Sokszor, amikor hallom egyébként ezt a számot, vagy az ő számait, amikor Istent említi, azt gondolom, hogy bárcsak megismerni Istent, és hogy ő mennyire más. És ez a kívánságom itt ma estére is közöttünk, hogy egy kicsit ismerjük meg jobban azt, hogy is látja amúgy ezt Isten. Ehhez fontos megértenünk azt, hogy hogyan látja először is az embert. Az embert, akit a saját képére és hasonlatosságára teremtett, ami pedig nem valami külsődleges vagy tulajdonságbeli hasonlóságot jelent, hanem ez az Istennel való kapcsolatunknak a minőségét fejezi ki. Az embert Isten különleges kapcsolatra teremtette ő magával. Csak az ő színe előtt, csak rátekintve és csak vele kommunikálva tud igazán emberi életet élni. Az emberben nincs beleépítve az életprogram. Neki meg kell tudakolnia, hogy mit tegyen, hogy hogyan alakítsa az életét, hogy milyen célokat tűzön ki maga elé. És mivel Isten egyedül jó, ezért az élete jól csak akkor tud menni, ha Istennel kapcsolatban van. Nélküle teljesen tanácstalan. De ugyanakkor tudjuk azt is, hogy nincs kapcsolatban egyébként Istennel, mármint az ember részéről nem áll fenn a kapcsolat, mert hogy bűnös az ember. Szándékosan szembeszegül, teremtője tanácsaival és parancsaival, nem akar függeni Istentől, hanem pont, hogy olyan akar lenni Isten, hogy majd aztán ő alakíthassa az életét. Eszébe nem jut Istenhez oda menni. Sőt, inkább kivonja magát az Istennel való párbeszédes kapcsolatból. Szeretne az ember maga törvényt rendet szabni az életének, és nem kívánja, hogy Isten beleszóljon a dolgaiba. Ennek a következménye pedig nyilván nem lehet más, mint hogy vészesen elrontja az életét. Szóval itt áll előttünk az ember, aki egyébként Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, arra, hogy kapcsolatban legyen az élő Istennel, és aki ugyanakkor ezt az élő kapcsolatot elveszítette ott az Édenkertben, és bűnös. De ez nem jelenti azt, hogy Isten elfordult az embertől. Hogyha pedig a betegséget, fájdalmakat nézzük, akkor ugye a test, lélek és szellem hármasságát ismerjük, hogyha beteg a testünk, akkor beteg a lelkünk és a szellemünk is, hogyha beteg a lelkünk, vagy nehézségek érnek minket, amiket lelkileg nehezen tudunk feldolgozni, akkor valószínűleg elfárad hamarabb a testünk is, és a szellemünk is, és ez egy ilyen szép kör, megy körbe-körbe. De a Biblia nem bontja így három darabra szét az embert, hogy külön test, külön lélek, külön szellem, hanem mindig egészlegesen nézi. És persze vannak különböző megnyilvánulásai a testnek, a léleknek és a szellemnek, de amikor Isten gyógyítani akar, akkor nem csak a testet akarja gyógyítani, meg nem csak a lelket, meg a szellemet, hanem az emberi létet. És ezért lehet az, hogy olvasunk például olyat Pálról, ő is imádkozott gyógyulásért, de nem gyógyult meg, mármint a teste. Azt kérte, hogy Istenem, távoztasd el tőlem ezt a tüskét. Háromszor is imádkozott érte, és Isten annyit mondott neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az a betegség. Talán a kövezésből megmaradt sérülés a szemnél, de megmaradt. Mert Istennek az a fontos elsődlegesen, hogy a vele való kapcsolatunk helyreálljon, mert ha az helyreáll, akkor minden helyreáll. És nem olvassuk, hogy Pál panaszkodott volna, hogy neki mennyire rossz. Mert rendben volt az élete. Jézus gyógyító munkájának a lényege nem a tünetek megszüntetésében áll, hanem abban, hogy a beteg figyelmét az Istennel való kapcsolatra irányítja. És ezért is láthatjuk azt a gyógyító munkájánál, hogy nála nagyon fontos szerepet kap a hit. A gyógyulás azzal lesz teljes, ha az ember Istenhez fordul. Ugye ismerjük azt a történetet, amikor a guta ütöttnek azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. Leereszti őt négy barátja, egy ilyen összetákolt, hordágyszerű valamin a tetőről, mert már nem fértek be Jézushoz. És az lenne a logikus, hogy Jézus ráteszi a kezét, vagy ráparancsol, vagy valami, és meggyógyul. Ehhez képest az az első mondata Jézusnak, hogy megbocsátottak a te bűneid. Hát pedig nem ez lenne a logikus. De mégis ez az az igazi gyógyulás, amit neki szüksége volt. Aztán, hogy bizonyítsa, hogy ő megbocsáthat bűnöket, meg is gyógyította, és a saját lábán ment ki a béna ember. Vagy azt mondja a vakon született füle hallatára, még a meggyógyítása előtt, hogy amíg a világon vagyok, a világ világossága vagyok. És akkor fejeződik be a gyógyulási történet, amikor a beteg majd azt mondja, hogy hiszek, Uram. És imádta őt. Vagy ott van a vérfolyásos asszony története, az ő gyógyulásának a története, amit így értelmez Jézus, hogy a te hited megtartott téged. Vagy a 10 leprás története, abból is világosan látszik, hogy csak az az egy gyógyult meg igazán, aki visszament Jézushoz, és követte őt. A gyógyulás azzal lesz teljes, hogyha az ember figyelme Istenre irányul. És tudja ezt Jézus nagyon jól, és ezért történik az meg sokszor, hogy először Istenre irányítja a mi figyelmünket is. De például sajátossága a jézusi történeteknek, hogy ugye ezt a hitet ő kéri, tehát hogy nála ez egy feltétel. A látványosságra vágyókat nem elégítette ki, a jelkívánókat elutasította. Ahol pedig hitetlenséggel találkozott, így olvassuk, hogy ott nem tett sok csodát. De nem azért, mert nem akart, hanem mert nem hitték, hogy ő az, akinek mondja magát. És a sok felolvasott történet közül nekem a kedvencem a leprás története, aki úgy megy oda Jézushoz, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. És azért szeretem nagyon, mert amit ő mond, az annyira emberi. Abban annyira benne vagyunk mi. Abban nem kételkedett, hogy megteheti, hogy képes rá. De abban már igen, hogy akarja-e. Mert ugye sokszor Isten előtt állva mi is érezzük, hogy annyira méltatlan vagyok, annyira bűnös egy kis senki. Ugyan miért akarná? De Jézus mit mondott? Akarom, tisztulj meg. Hiszen Jézus akarta az egész megváltást, nem mi. Ő akart meghalni a keresztván, nem az ellenségei győzték le. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Ő maga mondja, hogy az emberfia azért jött, hogy adja az ő életét váltságul sokakért. De ebben érezzük a tudatosságot. Én azért jöttem, hogy tőlem nem veszi el senki az életemet, én adom oda. Jézusnak az egész élete, halála hirdeti hatalmasan, hogy ő igenis akarja a mi üdvösségünket, akarja a mi örök életünket, a bűneinkből való szabadulást, a megtisztulásunkat. Nekünk már nem lenne szabad kételkedni, hogy Uram, ha akarod. Persze megtesszük, mert mi is érezzük, hogy bűnösök vagyunk. De ugyanakkor mi tudjuk, hogy valójában nem kérdés, hogy akarja. Nem igaz, hogy nem hallja az ég az imánk, meg hogy meg kell békülnünk a rosszal. Jézus pont ezt nem akarja. Ezért jött el közénk, hogy emberi formát öltsön és meghaljon helyettünk, hogy a mi kapcsolatunk Istennel helyreálljon, és majd ott lehessünk vele az örök életben. Igen, itt a földön leírunk egy pár évet, és ebben lesznek nehézségek, meg szenvedések, betegségek. ezekből is meggyógyíthat, de ha nem teszi is, mennyivel több az, hogy van örök életünk, ahol pedig már nem lesz betegség, sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem könnyhullatás. És hogyha ezt a reménységet megkapjuk, a miénk, akkor igen, helyreáll a testünk, lelkünk, szellemünk. Lesz bennünk életerő vitalitás. Jézus akarja a megtisztulásunkat. Csak az a kérdés, hogy te is akarod-e azt, amit Jézus akar. Ha most megértetted, hogy az Úr nagyon akarja, hogy te üdvösségre juss, nagyon akarja, hogy te is elfogadd a bűnbocsánatot, az örök életet, akkor egyszerűen csak hálás szívvel, komoly elhatározással mondd neki, hogy Uram, én is akarom. Így legyen. Amen. Úr Jézus, nagy szükségünk van rád. Annyi minden kiállt a lelkünkben a békességed után. Ismered a gondolatainkat, a szívünket, hogy mi van bennünk. Pontosan tudod és látsz minket. Mi pedig hisszük, hogy meg tudsz minket gyógyítani. Hogy helyre tudod állítani az életünket. De most hangos szóval is kérünk, hogy cselekedd meg ezt értünk. Adj nekünk hitet, hogy kérni tudjunk. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen.